kép a mennyei jelenésekről írott könyv 21. fejezetéből. A jelenések könyve 21. fejezetének első 7 verséből.
És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amit alátszáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus elől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyár, sem nyargyártás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent, és itt volt. Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindet, és Istenne leszek annak, az pedig fiam lesz. Hallottuk az igét, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei édesatyánk, jó téged magasztalni szóban és énekelésben megjelent. Magasztalunk téged, mert hatalmas vagy és csodálatosak a te dolgaid. Magasztalunk, mert te szeretsz minket, és gondot viselsz rólunk. Még ajkunkon sincs a szó, te már tudod szívünk irányságát. Köszönjük, Urunk, hogy bűnös voltunk ellenére, te leereszkedsz hozzánk, és nem a bűneinkre tekintesz, hanem a te Szent Fiadon keresztül látsz minket. Hálát adunk, hogy te elkészítetted számunkra az üdvösség útját, és hogy minden évben, az adventi időszakban emlékeztethetjük magunkat arra a csodára, ami karácsonykor beteljesedett. Köszönjük, Urunk, hogy te emberre lettél értünk, és amit a proféták megjelentek valóságra lett. És ha ez az ígéret beteljesedett, akkor hogy ne teljesedne be az, amit te személyesen ígértél, hogy visszajössz egy napon, de addig is velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Hálát adunk, Urunk, ezért az ígéretért, és azért, hogy naponként tapasztalhatjuk jelenlétedet életünkben. Köszönjük hűségedet! Azt, hogy te akkor is velünk vagy, amikor mi esetleg megfáradunk, hagyjuk magunkat elsodoltatni a világ zajától, vagy esetleg a túlkényelmes életünkhez passzívál a gyorsán minket. De Urunk, te azt is ígérted, hogy elkészíted életünket arra a napra, amelyen elég kell állnunk, és ehhez köszönjük életünkben a próbákat, a nehézségeket, a fájdalmakat, mert ezek nem hiába valóak, és a mi javunkra szolgálják. Kérlek, Urunk, készíts mindannyiunk szívét ma, és az elkövetkezendő hetekben az örömhír meghallására, újbóli átgondolására és befogadására. Amen.
A 226. dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel. a 18. verstől a 30-ig ezt találjuk megírva. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedéseim nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alá vetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kell remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata. Mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fiakéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőített. Szeretett testvérek, felolvasott bibliai szakaszunkban többször találkoztunk ezzel a kifejezéssel, hogy sóhajtozik, vágyódik, vajódik. És talán egy kicsit úgy érezhetjük, hogy ez most nekünk is szól, hiszen ebben az országban mostanában elég gyakran, ha figyeljük az emberek beszélgetését, azt vehetjük észre, hogy sok a sóhajtozás, panaszkodás, bizonytalanság, reménytelenség, kiábrándultság. Azonban ebben a felolvasott bibliai szakaszban nem csak a sóhajtozás, a vágyakozás, a vajúdás szólal meg, hanem háromszor is találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy dicsőség. Egyszerre jelen van tehát a sóhajtozás, a vajúdás, és egyszerre megszólal benne a dicsőség. Biztos jövőkép nélkül nyilvánvaló, hogy bizonytalan a jelen. Milyen jövőképünk van nekünk, milyen reménységünk van nekünk keresztényeknek. Most talán egy kicsit bizakodó, hiszen adventbe léptünk. Talán egy kicsit bizakodó, hiszen már-már egy kicsit a karácsony hangulata kezd közeledni hozzánk. Vagy ennél nagyobb és erősebb reménységünk van. Nagyobb és komolyabb bizodalmunk van. Miközben sóhajtozunk mi is gyakran. Felolvasott bibliai igényben hármas vonatkozásban találkozunk ezzel a sóhajtozással. Az első Így olvastuk, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ sóvárogva vár, mert valami nincs rendben ebben a világban. Mi képmásnak teremtettünk, és ez a világ rám bízatott, itt jól kellene sáfárkodnunk, de nagyon jól tudjuk, a bűnesek utáni világban mi nem sáfárkodunk igazán jól. A rám bízott teremtett mindenséggel, ahogy ma mondanák sokan, a természettel. Nem jól sáfárkodunk vele. A mi emberi bűnünk miatt szenved ez a teremtett mindenség is. És vágyakozik, szeretne valami jobbat, szeretne valami tisztábbat. Hóseás proféta könyvéből eszünkbe juthat az ige, ahogy a negyedik fejezetben ilyeneket olvasom, mint egy 2700 évvel ezelőttről. Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség. Nem ismerik Istent az országban. Esküdöznek és hazudoznak. Ölnek, lopnak és paráználkodnak. Betörnek és vérontás vérontást ér. Ezért gyászolni fog az ország. És elalél egész lakossága. A mezei vadakkal, az égi madarakkal együtt, még a tenger halai és halomra pusztul. Félelmetes, amit a proféta itt mond. És ez nem egy mai zöld program. Ez nem ma mondja valaki. Amikor kezdjük észrevenni, hogy a mi kizsákmányoló politikán, a rövidlátó és a pillanatnyi profitot hajszoló világunk tönkre teszi azt a világot, amit nekünk ajándékozott az Isten, hogy ebben éljünk. Hogy rosszul gazdálkodunk, visszaélünk mindazzal, ami rám bizatott, és így pusztítjuk azt, ami nekünk az életet adná. És így pusztul körülöttünk a világ. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, nem a rabló gazdálkodást munkáló embert. Nem azt, aki tönkre teszi a teremtett mindenséget. Noha tudnunk kell, hogy enélkül, a víz és a levegő nélkül, a tiszta víz és a tiszta levegő nélkül, e teremtett mindenségben nekünk adott külső körülmények nélkül nekünk sincs jövőnk itt. Mégis, annyi szenvedést hoztunk erre a világra, a bennünket körülvevő természetre is. A teremtett világ, mint egy öntudatlanul írja Pál apostol, sóvárogva várja, más gazdái legyenek már, változzanak már meg a gazdái, változzunk meg mi emberek. Legyen másmilyen a világhoz való hozzáállásunk. Sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Ez az egyik sóvártás. Miközben az apostol beszél arról, hogy meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából ez a világ. Hogy a jelenések könyve egészen nagyszerű látomásával megfogalmazza a jövendőt. A második sóvárgás az az Isten gyermekeinek a sóvárgása. A keresztény emberek sóvárgása. A keresztény ember sóhajtozása. Ez a sóhajtozás egyszerre fájdalmas és egyszerre örvendetes. A kettő együtt. Nem vagy csak az egyik, vagy csak a másik, amire olykor hajlunk. A hívő ember tudja kiáltani Abbá az Atyám. A Krisztus által az örökkévaló Istenre, mint bocsánatot nyert bűnös embere, úgy tekinthetünk, mint mennyei Atyám. Ahogy Jézus tanított is imádkozni, mi Atyám, merjétek így szólítani, ha hozzád értetek. De Isten gyermekei, akik nagy ígéret birtokosai, azok is sóhajtók. igen, nekünk is ebben a világban kell élnünk, nekünk is ebben a testben kell élnünk, minden nyomorúságával, minden bűnével, minden nyomorúságával, emelbukásával együtt. Ebben a világban kell élni, nem ad szárnyat az Isten, bár ugye a Zsoltáros mondja, ha én nékem szárnyam lett volna, akkor bizony elrepülnék. Nem. Ebben a világban kell élnünk. És ebben a világban kell hívő emberként élnünk. Várván a fiúságot, testünk megváltását. Vagyis bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, nem lettünk még tökéletessé, de nagy ígéreteink vannak a jövendőre nézve. Éppen ezért kettős ez a sóhajtozásunk. Egyik oldalról a fájdalmas, amikor rádöbbenünk arra, hogy jelen vagyunk, a fájdalmas, amikor látjuk, hogy mit műveltünk ebben a világban. Másik oldalról meg a reményteljes, valahogy úgy, mint a szülőasszonyé. Amikor eljön a vajódás ideje, és itt az apostol használja ezt a kifejezést, hogy vajódik a világ. Amikor eljön a vajódás ideje, fájdalmai vannak, talán jajgat is, de ugyanakkor reménységgel teszi. Örvendetes jövendő felé tekintve. Ezért egyszerre ott van mind a kettő. A fájdalom miatti jajgatás, sóhajtás és a reményteljes sóhajtás. Igen. Isten gyermekeiként, Krisztus követő emberként, ebben a világban élve, mert még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de majd nyilvánvalóvá lesz, írja János apostol. Ebben a világban reménységgel kellene élnünk. Pál apostol így fogalmazott, a jelen szenvedéseid nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Vagyis nem csak a sóhajtozás van ott, nem csak a bűn miatt és a nyomorúságok miatti sóhajtozás van ott ebben a bibliai szakaszban, hanem a dicsőség, ami háromszor is előfordul, ezzel kezdődik ez a szakasz, és ez lesz az utolsó szava majd ennek a felolvasott szakasznak. És mi így már most az Isten gyermekeiként élünk, de még nem tökéletesen élünk. Már most reménységben, de még nem a színről színre látás világában, de annak az ígéretével és bizonyosságával. És van egy harmadik, ez egy nagyon sajátságos sóhajtás, nevezetesen a lélek, a Szentlélek érettünk esedezve segít. Óriási biztatás van ebben. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Azt ismerjük és tudjuk, hogy Jézus ott a Gecsemáné kertben, meg már korábban is, tanítványaiért, és a tanítványok szavára hívő későbbi nemzedékért imádkozik. Vért verítékezve imádkozik és könyörög, és végül kimondja, Atyám, legyen meg a te akaratod. Fölvállalja a mi megváltásunkat a golgotai kereszt szenvedése által. Aztán, hogy közben jár érettünk, hogy helyet készít a mennyei Atyánál. De most itt azt olvassuk, hogy az Isten lelke segít nekünk. Mert amit kérünk, nem tudjuk jól kérni. Sőt, nagyon sokszor nem is jót kérünk. Bármi azt gondoljuk róla. Úgy, ahogy a kisgyermek. Ahogyan kisgyermekként tettük mindannyian. Amikor frángattuk a szülő szoknyáját, vagy nadrágját, és előadtuk kéréseinket, ne talán követeléseinket. Előadtuk, hogy mit és hogy szeretnénk, és mikor szeretnénk. És megdöbbenésünkre Néha az volt a válasz, hogy nem. Vagy az volt a válasz, hogy most nem. Na de hát akkor hogy szeret? Szeret egyáltalán, ha megtagadja a kérésemet? Mi, amit kérünk, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Rövidlátók vagyunk hozzá. Ahogyan kisgyermekként nem láttuk még a nagyobb összefüggéseket. Mi meg voltunk győződve, hogy az az igazán jó, amit mi akarunk kérni magunknak. De a felnőtt bölcsebb kell, hogy legyen. És nem minden kérésre mondhatja, hogy úgy lesz, vagy azonnal úgy lesz. Igen, a lélek esedezik érettünk, szinte velünk együtt sóhaj, velünk együtt kér. A sóvárgó, a sóhajtozó Isten gyermekeivel, szolidáris velünk. Fantasztikus, hogy így szeret az Isten. Hogy segít bennünket még abban is, hogy hogyan kérjünk, mit kérjünk. Mert hogy van nyomorúság, van baj személyes életünkben, családban, népünkben, az egész teremtett világban, ezt mindannyian látjuk. És sokan szeretnének valami jobbat. Csak az emberi ismeret és erő elég kevés hozzá. Meg sok ellenérdekeltség is van ebben a világban. De a lélek esedezik érettünk, a Krisztus követőkért, a könyörgő, imádkozó, de nem mindig jól imádkozó, hívő emberért. Velünk sóhajt, velünk kiárt. Isten szerint jár közben a megszenteltekért, így írja az apostol. József Attila egyik helyen egy négysoros kis versikéjében így írt, nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Igen, sokszor belenehezülünk ebbe a sárba. Sokszor belenehezülünk a reménytelenségbe. Sokszor úgy gondoljuk, nincs értelme jót cselekedni. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs semmi reménység. Sokszor teljesen kétségbe esünk. Betegség, testi erőtlenség, gyász miatt. Kétségbe esünk, amikor a bűn olykor-olykor mégis diadalmaskodik fölöttünk. Kétségbe esünk, amikor körülnézünk, hogy micsoda erők dolgoznak ebben a világban, amit nem lehet helyesen. Van-e reménység? Milyen a mi keresztény reménységünk? Vagy csupán annyi, ami már megtörtént? Vagyis, hogy Jézus, noha Istennel egyenlő volt, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lett, eljött emberi formában ide, és mi érettünk, és mi helyettünk, ami bűneink bocsánatáért szenvedett. Nagyon fontos az Isten szeretetének ez a lehajlása hozzánk. És nagyon fontos, hogy esztendőről esztendőre, karácsonyban ez újra előttünk hangsúlyossá lesz. De vajon az adventünk az mindig csak visszafele tekintés? Hát az advent az eljövendőt várja, és testben már eljött Jézus. De visszajövendő. Ő az igazi eljövendő, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi értelem meg sem gondolt, olyat készített Isten az őt szeretőknek. Ezért háromszor is olvassuk ebben a szakaszban, ahol vajudásról, sóhajtozásról van szó, a dicsőséget. Ezzel kezdődik, és ezzel fejeződik be a szakasz. Melyikre szoktunk inkább nézni? A világ sóhajtozásával együtt mi is csak a nyomorúságokra, a bajokra nézünk, és tovább nem. Mert ha csak ennyire nézünk, akkor hol van a keresztény reménységünk? Vagy pedig tudunk messzebb tekinteni. Mind arra a dicsőségre, amit Isten készített az ő szeretőknek. Ha tudunk és akarunk újra és újra messzebb, feljebb tekinteni, akkor igaz lehet az, hogy álhatatossággal alhatatossággal. Bátorít az apostol. Ez az alhatatosság nem belőlünk fakad, hanem mert a lélek velünk együtt esedezik. Hanem mert az Isten folyamatosan akar segíteni. Álhatatossággal legyünk a dicsőségig. Vagyis a sóhajtozástól jussunk el újra és újra a jövőképig. De olyan jövőképig, amit az Isten ígért. Ne csak odáig, amit mi emberek megálmodunk, aztán vagy bejön, vagy nem. Nagy részt nem szokott bejönni. Nevezhetjük reformnak, nevezhetjük személyes életünkben egy kis kozmetikának, sok mindennek nevezhetjük. De nekünk arra kell tekinteni, arra az ígéretre, azokra az ígéretekre, amelyeket az Úr még szeretne beteljesíteni. Részeseivé akar bennünket tenni. Vagyis megfogalmazhatjuk, hogy a keresztény lét az egy reményteljes szenvedés és küzdelem. Reményteljes. Mert az élet az küzdelem meg szenvedés. De a keresztényét az reményteljes küzdelem és szenvedés. Nem veszti ebből a világból bennünket, meg akar őrizni a gonosztól bennünket. Ebben a világban kell élnünk, de nem a világ szerint kell élnünk. Reményteljesen, mert ígéretek birtokosai vagyunk. Ne úgy szenvedjük el tehát a különböző nyomorúságokat, bajokat, olykor kilátástalannak tűnő személyes, családi vagy nemzeti élethelyzeteket, mintha nem lenne a dicsőséges ígéret. Mintha az Úr keze megrövidült volna. Hanem reménységgel. Hiszen reménység nélkül az ember megalkuszik. Megalkuszik a nyomorúsággal. Megalkuszik a bűnnel, megalkuszik a pillanatnyi helyzettel. Ha nincs felülről való reménységünk, akkor saját lendületünk egy darabig akar még jobbítani, javítani, aztán egyre többen beletörődnek, belefáradnak, elcsüggednek, elcsüggedünk, és azt mondjuk, hogy nincs semmi értelme. Ha ez csak a mi emberi bizakodásunk, a saját ötleteinkben való bizakodás, akkor lehet, hogy igazunk van. De az Úr ad reménységet nekünk. És a mindenkori advent, az ne csupán a beteljesült ígéretekre való emlékezés legyen, hanem a még be nem teljesült ígéretek várása, az eljövendő, visszajövendő, hatalommal jövő Úr várása. És annak várása, amikor Isten lesz minden mindenekben, annak várása, amit szemtől szembelátásnak nevez az írás. Hiszen aki megelégedett a Földdel, az nem ismeri a mennyet. Lehet, hogy Istenben hisz, de nem ismeri a mennyet. Nem ismeri azt, amit az Isten ígért, mert elkészítette. Ha ott van szemünk előtt, a kereszténység, keresztény reménység lényege, az a dicsőség, amiről itt az ige beszél, akkor ez most itt ebben az életben szent békétlenséggel tölt el. Szent aktivitással tölt el. Akkor nem nyugodhatunk bele abba, ami éppen most van. Sem személyes, sem családi, sem nemzeti életünkben. Sem gyülekezeti, sem egyházi életünkben. Hanem cselekednünk kell. Álhatatossággal várjuk, és addig bátran cselekszünk, mint Isten fiai. Kezdünk másképp viszonyulni a teremtett világhoz, kezdünk másképp viszonyulni egymáshoz, hiszen ha Jézus testvérünk élet, akkor nekünk is testvérként kell egymáshoz viszonyulni. De nem úgy, hogy hát te szimpatikus vagy nekem, te jó testvér vagy. Te nem vagy szimpatikus nekem, tehát nem vagy testvér. Hanem a Krisztusban testvérként. Ha ő elszenvedte a nagyon különböző tanítványokat, és tudnánk mondani egyikről és másikról egy és mást, akkor mi is szeretetben szenvedjük el egymást. Az Isten fiai kell, hogy itt és most cselekedjenek, cselekedjünk, igyekezzünk javítani, jobbá tenni ott, ahova állítottunk a helyzetet. A felolvasott bibliai szakasz így fogalmaz végül. Akikről pedig ez eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Azokat meg is dicsőítette. Tudunk, akarunk ilyen keresztény reménységgel messzebb tekinteni, följebb is tekinteni? Vagy mi is belenehezülünk a sárba, ahogy József Attila fogalmazott. Belenehezülünk a világgal együtt, és csak a világgal együtt sóhajtozunk, vagy háborgunk. Várakozásunk tehát az Isten ígéretére nézve, abban bízva, abban bizakodva, az eljövendőre irányulva, aktivizáljon most, itt, a jelenben. Nem eshetünk se az egyik, se a másik végletbe. Megvan a kísértés. Az egyik véglet az, amikor a hívő ember is belenehezül a sárba. A másik kísértés az, amikor nem akarunk a földi realitásokról tudomást venni, és valahol valami vallási fanatizmusba kisodródunk. Az apostol arról beszél, hogy itt sóvárgás, sóhajtozás van, mert nincs rendben így, ahogy van. De van dicsőség, van Isten ígéret, van isteni terv, van jövőkép, ezért van reménység. Ez a kettő együtt van jelen ebben a világban. Úgy nézünk erre a világra, életünkre, ami miatt lehet sóhajtozni és sóvárogni, hogy újra és újra felnézünk arra, aki a reménységet adja nekünk, és ebből a reménységből erőt merítve legyünk aktívak, munkálva a jót, a közösséget, az Isten akaratát a teremtett mindenségben, társadalomban, gyülekezetben, életünkben. Legyen ez a reménység. Az a reménység erős bennünk, amely háromszor a dicsőségig mutat előre. És akkor megtapasztaljuk, hogy a lélek velünk együtt esedezik. Lesz erő a gyakran reménytelennek látszó helyzetekben is. Adventben ez a reménység erősödjön meg szívünkbe. Amen. A 33. Zsoltár, 33. Zsoltár első és utolsó, tehát 11. versét énekeljük. Nosz a Isten kérő szent hívet, örvendezzetek az Úrnak. Thank you. szereteteddel Jézusban megkerested, megválthattad. Dicsőítünk, hogy ígéreteiddel akarsz bátorítani bennünket. Dicsőséges jövendőre hívtál el bennünket. Reménységgel akarsz megáldani bennünket. Mindezért magasztaljuk nevedet. Bocsásd meg, hogy gyakran mégis csak a jelen nehézségeire nézünk. Bocsásd meg, hogy sokszor alig látom többet, mint az emberi bűnök és azok következményei. Testi erőtlenségünk és sokféle más nyomorúság. Bocsásd meg, hogy néha ezért elcsüggedünk, panaszkodunk, sóhajtozunk és belefáradunk a jó cselekvésébe. Urunk, emeld föl tekintetünket, hogy többször nézzünk rá bizakodva. Urunk, emlékeztes gyakrabban ígéreteidre, hogy jobban reménykedjünk. És Urunk, láttasd velünk az eljövendő dicsőséget, amelyre elhivattattunk, hogy a jelen való világban, mint a te gyermekeid éljünk, és cselekedjük a te akaratod szerint való jót. Könyörgünk, Urunk, hiszen annyi a nyomorúság, baj, erőtlenség, személyes gond. Könyörgünk betegekért, könyörgünk gyászolókért, mindazokért, akik megfáradtak, mindazokért, akiknek búcsúzniuk kellett, mindazokért, akik számára inkább a mulandóság, a nyomorúság lett most erősebb. Hogy tudjanak s akarjanak fölfelé tekinteni, reját nézni, és reménység által erőt meríteni. Könyörgünk gyülekezetünkért, hogy sóhajtozások helyén a tőled kapott jövőkép megsokszorozza erőnket, szeretetre és szolgálatra lendítsen bennünket. Könyörgünk épületeink bővítéséért, hogy mindezt, mint jövendőt munkáló szolgálatot, magunk és az utánunk jövő nemzedék számára a tőled kapott javakból jó véghez vihessük. Könyörgünk az egyházak hitelesebb szolgálataiért, és hozzád kiáltunk nemzetünkért, határon innen és túl, az egész Kárpát-medencéért, lelki ébredésért, erkölcsi tisztulásért, de leginkább tőled való reménységért. Urunk Istenünk, láttasd velünk újra és újra ígéreteidet, és erősítsd hitünket, hogy ne a sárba, a bajba, a nyomorúságba és panaszba nehezedjünk bele, hanem a dicsőséges jövendő bizonyossága által megerősödve cselekedjük a te akaratodat mindenek javára. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.